Üdvözöllek benneteket, jó újra látni titeket. Ez a Missionet beszámolóhoz, ha csatlakozzak, jó volt így hallgatni benneteket. Én voltam néhány ilyen Missionet konferencián sok évvel ezelőtt, és engem is mindig így alapvetően földobott, és sok lendületet jelentett a számomra, rengeteg új impulzust adott. Szóval jó ilyen helyekre elmenni és tanulni. És valamelyikőtök, talán Krisztián mondta azt, hogy a világ különböző részeit, ha összehasonlítjuk, akkor az iszlám országokat leszámítva Európa van a legrosszabb helyzetben. És hogyha ezt a missziós térképet nézzük, akkor bárhová mész a világon, mondom, hogy nem egy iszlám országban mész, ahol alapvetően üldözik a kereszténységet, vagy nem fogadják el. Tehát a más helyekre, mondjuk Dél-Amerikába, Dél-Ázsia sok helyére, Afrikába, akkor találkozok komoly hívő emberekkel, és te bemutatkozol, hogy te Európából jöttél, akkor tudod, mit fognak neked mondani? Imádkozunk értetek, hogy legyen ébredés, történjen már valami Európában, mert Európa haldoklik. Mindenki ezt mondja, bárhová mész a világon. És ez így van sajnos, igazukon. Nem túl régen találkoztam valakivel, aki Brazíliában él, és mondja, hogy a brazilok nagyon imádkoznak Magyarországért, meg Európáért, Közép-Európáért, hogy történjen valami, és mondtam neki, hogy nem túl régen a gyülekezetünkből egy hölgy Brazíliában ment misszionáriusnak. Tényleg? Akkor van remény, akkor van remény. Szóval Európában is történik valami jó dolog, tehát nem csak a világ más részein. Nos, hát egy kis önkritika is kell, hogy tudni kell, hogy hol van a helyünk. Sajnos Európa tényleg szellemileg elég rossz állapotban van, és azt is látni kell, hogy rossz irányba halad. Tehát sok-sok olyan tendenciát látunk, ami hát nem az Isten szerint való. Nagyon egyszerűen fogalmazzuk így. És ha ezt látjuk, és azt látjuk, hogy itt Magyarországon, mondjuk itt a gyülekezetben Isten jelenlétét meg tudjuk tapasztalni, a misszióban aktívak tudunk lenni, akkor egyrészt legyünk ezért nagyon hálásak, másrészt meg tudjuk azt, hogy óriási a küldetésünk a szomszédaink felé, meg a környezetünk felé. Persze a világ más részei felé is, de itt is óriási a munkánk. Nos, Jelenések könyve. Ez a hanyadik rész is, negyedik rész, mármint nem a Jelenések könyvének a negyedik része, hanem a sorozatunknak a negyedik részéhez érkeztünk el. Elég lassan haladunk, nem tudom, meddig fogjuk csinálni, majd egyszer azért abba hagyjuk, jó, hogy ne 10 évig tartson, mert egyébként nagyon bonyolult a Jelenések könyve, rengeteg üzenettel, rengeteg mindennel, és valószínű, hogy minden nem fog beleférni, majd valameddig eljutunk, és egyszer majd újra elő fogjuk venni. Na most a negyedik résznél tartunk, és ismétlésként csak annyit szeretnék elmondani, amit újra és újra elmondok a Jelenések könyvével kapcsolatban, hogy ez egyrészt profétikus mű, tehát a Bibliának az a része, amikor Isten ad egy kijelentést egy embernek, adott esetben itt Jánosnak, és ez a kijelentés, ez a jövőre vonatkozik. Tehát egy profétai kijelentés arról, hogy Isten mit akar elhozni, vagy hogy mi történik majd a világgal. Tehát amikor olvassuk a Jelenések könyvét, akkor ez egyrészt fontos látni benne. A másik, hogy a Jelenések könyvének a műfajának egyik meghatározó műfaja, ez az apokaliptikus műfaj, ami azt jelenti, hogy sok minden le van írva benne, de amikor elolvasod, valószínű, hogy első olvasásra nem fogod érteni. Ugyanis tele van szimbólumokkal, tele van jelképekkel, olyan dolgokkal, amit hát ha nem kutatja az ember a hátterét, vagy a Szentlélek nem ad inspirációt, akkor ugye első olvasásra nem biztos, hogy végigolvasod a Jelenések könyvét, és azt mondod, hogy abszolút értem, hogy miről van szó. Inkább az jön le, hogy ú, Istenem, annyi minden van itt, fogalmam sincs, hogy hol járunk most, hogy mi is történik itt. Tehát rengeteg titok van benne, de hát ez nem baj. A Bibliában egyébként is sok titok van. És az embernek, a hívő embernek az egyik feladata, hogy olvassa a Bibliát, olvassa ezeket a titkokat, kutassa a titkokat, és Isten kijelentéseket ad, vezetést ad, és ezek a titkok felszínre jönnek, és meg lehet érteni nagyon-nagyon sok mindent. Például így is, hogy prédikálunk erről, de úgy is, hogy olvassuk a Bibliát, és személyesen az Úrral kapcsolatban vagyunk. Nos, tehát nézzük a titkokat. Amikor a Jelenések könyvét olvassuk, akkor a sok titok közül most az egyik ilyen titokhoz értünk el, és a Jelenések könyve beszél arról, hogy az Isten 7 lelke hol van, mit csinál és mi történik. Amikor az Isten lelkéről beszélünk, akkor általában egy dologra gondolunk. Hát ha azt mondom, hogy az Isten lelke, akkor mire gondoltok? Szentlélek, így van, helyes. Amikor az Isten 7 lelkére gondolunk, akkor mire gondolunk? Tessé? 7 Szentlélek. kezdjük összerakni. A hét is helyes, meg a Szentlélek is helyes. A hét a végtelent is jelenti, a tökéletességet is jelenti. Az is benne van egy kicsit, igen. Ugye mennyi titok van benne? Csak egy kifejezést mondtam, hogy a hét lélek, és már is megálltunk egy picit, és hogy mi is ez. Most tehát, amikor az Isten hét lelkéről beszél a jelenések könyve, akkor úgy kell hozzáállni az Isten hét lelkéhez, mint ahogy a Szent Háromsághoz hozzáállunk. Ha a Szent Háromságról elkezdünk beszélni, hogy a Szent Háromság az egy Isten, csak hány személy? Három. De ez a három mennyi? Mégis egy. És mégis külön működik, tehát tudjuk, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság egyik személye, a történelem egy bizonyos pontján eljött erre a világra, és fizikálisan itt élt a mi világunkba. Tudjuk azt, hogy a Szentlélek működik, egy másik személy, és tudjuk, hogy az Atya különböző dolgokat tesz, a Biblia rengeteg mindent ír erről, és ez a három mégis egy. Nem értjük meg, mert az agyunk ezt nem tudja fölfogni, ezt hittel kell elfogadni, mint ahogy nagyon sok mindent a Bibliában. És amikor az Isten hét lelkéről van szó, akkor a hét lélek, az tulajdonképpen egy lélek, az a Szent Lélek, de mégis hét szeméről van szó, egy hét megnyilvánulásról van szó, és amikor megnézzük majd ezeket, akkor világosan látjuk, hogy hát nem egy tévtanítást kezdünk itt el, hogy a Szent Lélek helyett most hét lélekről beszélünk, vagy egy lélek helyett, hanem egyszerűen csak összerakjuk a képet. Azt mondja a Biblia, Jelenések 1:4-ben, az összes olyan igét látni fogjuk most, ami az Isten hét lelkével kapcsolatos a Jelenések könyvében. János az Ázsiában lévő hét gyülekezetnek, kegyelem néktek és békesség aktól, aki van és aki volt és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik a trónusa előtt vannak. Tehát János, amikor az üdvözletét beleírja a Jelenések könyvébe, akkor azt mondja, hogy hát üdvözöllek benneteket, kegyelem néktek és békesség. Attól, aki volt és aki eljövendő, ez nem más, mint maga Jézus Krisztus, aki kijelenti magát a Jelenések könyvében, és a hét lélek is üdvözli az olvasókat, akik ott vannak a trónus előtt, az Isten trónja előtt. Aztán a 3:1-ben ezt olvassuk, a szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja, akinél az Isten hét lelke, és a hét csillag van, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tehát itt is megjelenik az Isten hét lelke. Jelenések 4:5. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trónus előtt pedig hét lámpás égett, lobogó lánggal, az Isten hét lelke. Jelenések 5:6. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek, hét szarva volt és hét szeme, az Isten hét lelke, az, akiket elküldött az egész földre. Most azt az utat fogjuk bejárni, hogy megpróbáljuk megfejteni az Isten hét lelkének a titkát. Majdnem biztos vagyok benne, hogy nem jutunk a végére. Én majd valamikor abba fogom hagyni. Ez nem a utolsónál, tehát nem a hetediknél valószínű hamarabb, mert nem tudjuk végigmondani. Majd a legközelebb eljöttök, akkor a maradék néhány léleknek a témája akkor fog következni. De most szeretném, hogyha belevágnánk, és először egy ilyen nagy időutazást tennénk. Tehát azt mondtuk, hogy a Jelenések könyve az arról szól, hogy Isten kijelentést ad Jánosnak, arról, hogy mi fog következni majd a jövőben. És ahhoz, hogy megértsük a jövőt, most mi, akik a 21. századnak az elején élünk, most elindulunk visszafelé a történelembe, és elmegyünk a múltba. Körülbelül Krisztus előtt ilyen 6-700 év körülre megyünk vissza, és abban az időben kapott Istennek az egyik prófétája egy kijelentést, Ézsaiás próféta, akinél azt látjuk, hogy az Isten hét lelkének a titkának a megfejtése ott van, el fogunk jutni ide, és megnézzük, hogy mi is ez a titok. De most alapvetően először csak az Ószövetséget nézzük meg, tehát az Ószövetségbe menjünk vissza, és egy kis történelmi utazás. Mutatni fogok egy képet. Ki az, aki tudja, hogy mi ez? Egyrészt, de mi ez? A menóra van rajta, igen. Ez egy jelkép, ez a menóra, igen. Sugok. Ez egy országhoz kapcsolódik. Tessék? Gyertyatartó, igen. Egy országhoz kapcsolódik. Melyik ország lehet? Nyilván Izrael. És ha már Izrael is jelkép, akkor ez mi? Izraelnek a címere. Izraelnek a címerében ott van a menóra, Vagyis az a lám gyertyatartó, ami így néz ki, és az, hogy ezt így alkották meg, hogy van egy középső ága, és abból három jobb oldalon és három bal oldalon ágazik ki, és összesen 7 ága van. Ennek az eredete onnan indul el, hogy amikor az Isten népe eljött Egyiptomból, kiszabadultak a rabszolgaságból, és mennek a pusztába, és Mózesnek Isten ad kijelentést azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell az Isten tiszteleteket megtartani, milyen módon kell szervezni a népnek az életét, akár a szakláris részét, akár a hétköznapi dolgokat, akkor Isten elkezd beszélni Mózesnek arról, hogy építsenek egy szent sátrat, és ez a szent sátor, ez tulajdonképpen egy ilyen mobil templomként fog funkcionálni, hogy mindig viszik magukkal, és ahol megáll az Isten népe, mert Isten úgy dönt, hogy most itt várni kell és pihenni kell, akkor fölállítják ezt a mobil templomot, ezt a szent sátrat, elkezdődik a sátorban az Isten tiszteletnek a gyakorlása, és amikor Isten úgy dönt, hogy elindul a tűzoszlop vagy a felhő, és vezeti őket tovább, akkor csomagolnak, összeszedik a sátornak az elemeit, szétszedik, szállítják tovább, valameddig újra fölállítják, és ez így ment mindaddig, amíg a pusztában élt Isten népe. És azt mondja a Biblia, hogy Istentől azt a kijelentést kapta Mózes, hogy amikor a szent sátrat fölépítették, és a berendezést kellett megalkotni, hogy mi legyen a szent sátorban, vagyis ennek a templomnak mi legyen a berendezése, akkor ezek közül az egyikkel kapcsolatban ezt mondja a Biblia, azután készítes lámpatartót színaranyból, tehát ez a menóra eredetileg színaranyból volt, ötvös munkával készüljön el a lámpatartó. Szára ágai, kelyhelyi, gombjai és virágai egy darabból legyenek, 6 ága nyúljon ki a két oldalából, 3 ága az egyik oldalra, 3 ága a másik oldalra. Aztán azt mondja a Biblia egy másik helyen, hogy készítes hozzá 7 mécstartót is, és rakd fel a mécseseket, hogy bevilágítsák az előttük lévő teret. Tehát amikor Isten elmondja Mózesnek, hogy a szent sátornak a berendezései mi legyenek, akkor ez a szentélynek az egyik fontos eleme volt ez a menóra, tehát egy 7 ágú ilyen gyertyák voltak, inkább mécstartónak hívjuk, mert ennek a tetejében voltak egy ilyen kis hát mécstartók, igen, és abba olajat öntöttek, megszentelt, különleges eljárással elkészült olajat öntöttek, és abban volt egy ilyen kis kanóc, amit meggyújtottak, és az folyamatosan égett. Tehát nem gyertyákat raktak benne, nem ez a viaszgyertyát használták akkor. Tehát ez volt a szent sátornak az egyik fontos eleme, és a papoknak az volt a dolga, hogy amikor szolgáltak ebben a mobil templomban, a szent sátorba, akkor folyamatosan be kellett menni ide a szentélybe is, és többek között, amikor a menórához értek, akkor mindig meg kellett tisztítani ezeket a kis kanócokat. Tudjátok, ezek elkormolódhatnak, vagy eléghetnek, tehát cserélték ezeket, ha szükség volt rá, illetve az olajat mindig utána kellett önteni, hiszen az olaj egyszer elfogyott belőle, és ha elfogy az olaj, akkor nem ég tovább. Viszont Isten azt mondta, hogy ennek soha nem szabad kialudni, folyamatosan égni kell, és amikor csökkent az olajszint, vagy a kanóca valami gond volt, akkor ment ez a kis szervíz munka, föltankolták, megtisztították, és folyamatosan tovább tudott égni. Nem annyira a témánkhoz tartozik, de azért megmutatom, csak ilyen képet találtam, de talán meglátjuk majd, hogy amiről beszélek, tehát a szent sátornak a részeinél, ez a rész, amiről most beszélünk, itt van a menóra, itt van még két kis rész, amit szintén Isten mondott, hogy oda tegyék. Ez a rész a szent kenyerek asztala volt, ahol mindig friss kenyeret kellett bevinni. És mindig cserélték, tehát ilyen elszáradt, elpenészedett kenyér az nem lehetett ott, mindig friss kenyeret vittek oda a papok. És a másik pedig, ami itt a Szentek Szentje bejárata előtt volt, ez pedig az illatáldozati oltár volt, ahol mindig ilyen különleges illat füstölgött ott. És hogyha valaki tovább, bocsánat, ha valaki tovább ment, itt lehetett bemenni a Szentek Szentjébe, és itt már csak a frigyláda volt, vagy a szövetségláda volt. Ide akárkinek nem is lehetett bemenni. Na most visszatérve a szentélyhez, tehát ehhez a részhez, itt is ugyanazt látjátok, tehát itt egy ilyen bábú van, itt van a pap, itt van a menóra, itt van a szent kenyerek asztala, itt van az illatáldozati oltár, és tovább lehetett menni a Szentek Szentjébe. A szentélyben ott volt ez a három dolog, tehát az illatáldozati oltár, vagy ott volt a szent kenyerek asztala, és ott volt a menóra. Ez megint jelképrendszer, ez bemutatja a szent háromságot, hogy amikor az Istenhez jön valaki, és ezekkel találkozik, akkor az Isten lényével, az Isten teljességével találkozik. Ezeket, hogyha próbáljuk bontani, akkor a szent kenyerek asztala szimbolizálta magát, az atyát, az Istent, aki a kijelentést, az igét adja. És például beszél a Biblia arról, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden igéjével. Tehát, hogy ez egy az életet adó kenyér az Istennek a beszéde. Aztán ott van az illatáldozati oltár, ami úgy füstölgött, és hát ilyen kellemes illatot jelentett. És a Biblia azt mondja, hogy egyrészt van olyan imádság, ami ilyen kellemes illata az Istennek. Ugye emlékeztek el, hogy olvasunk ilyet a Bibliában. Illetve arról is olvasunk, hogy az igazi nagy imádkozó, vagy a közbenjáró az maga Jézus Krisztus, aki folyamatosan közben jár értünk, és az ő imádsága egy ilyen kedves illat Isten előtt. Az ő imádsága nélkül tönkre mennénk. És a menóra, ez az állandóan égő, lángoló, mindent bevilágító rész, ez pedig nem más, mint a Szentléleknek a szimbóluma, ami hát folyamatosan bevilágít a te életedbe és az én szívembe is, megvilágítja ezt a világosságot, ad a világnak, és felszínre hozza a rejtett dolgokat, vagy a sötétségben lévő dolgokra, hogyha rávilágít, akkor azonnal azok valóságban láthatóak lesznek, hogy pontosan miről is van szó. Most tehát ezek voltak ott a szentélyben, és maradjunk csak a menóránál, hiszen a menórának akkor hány ága van? Tehát van egy középső, és három jobbra, három balra, tehát hét ágú a menóra. Amikor az ószövetségi kijelentést kapja Mózes, hogy milyen legyen ez a menóra, akkor ezt a hét ágú menórát, mécstartót rendeli el Isten, hogy ez legyen a szentek szentjében. Aztán talán fontos tudnunk azt is, hogy a történelemnek egy bizonyos részében, Krisztus előtt kb. 200 évvel, amikor az Isten népét leigázta egy külső hatalom, az Antiochus Epifánésznak a hadjárata során leigázták Jeruzsálemet, Júdát, óriási öldökléseket csináltak, rengeteg ember meghalt, bevitték oda a görög kultúrát, a görög bálványokat. Az Isten házába, akkor már nem a Szent Sátorba, hanem a jeruzsálemi templomba bevitték Zeus szobrát, és azt mondták a zsidóknak, hogy a Zeus szobrot kell imádni, illetve olyanokat is elkövettek, hogy ilyen bálványszobrokat körbevittek az utcákon, és akikkel találkoztak emberekkel, azoknak meg kellett hajolni a bálványszobor előtt. Most képzeljétek el egy zsidó ember, aki komolyan vette az Isten hitet, hát hogy viszonyult ehhez, hogy az Isten házában ott van a Zeus szobor, egy bálvány, és akkor hurcolásszák itt körbe az utcán, és ráadásul nekem meg kellene hajolni előtte, és kifejezni a hódolatomat, imádatomat, de hát egy hithű zsidó ember az nem fog meghajolni a bálvány szobor előtt, az csak az Isten előtt fog meghajolni. És hát ebben az időszakban egy elég nehéz időszaka vagy sorsa volt az Isten népének, sokan meghaltak, persze biztos volt, aki behódolt ennek a nyomásnak, viszont akkora volt a feszültség, hogy egy ellenállást váltott ki, és egy ilyen lázadás robbant ki, és ennek a lázadásnak az lett az eredmény, hogy föllázadtak az emberek Antiochus Epifánésznak a csapatai, meg az elnyomása ellen, és annak ellenére, hogy a zsidók nagyon kevesen voltak, és minimális haderővel rendelkeztek, mégis azt a csodát élték át, hogy a betolakodókat kiűzték, és felszabadították újra Jeruzsálemet, újra megszentelték a templomot, megtisztították a környezetet, és újra az egy igaz Istennek kezdték el az Isten tiszteletet gyakorolni. Igen ám, de amikor egy ilyen háborús időszak van, és idegen elnyomók jelennek meg, és bejönnek a templomba, akkor hát nem úgy történik minden, tehát mindent megváltoztatnak. És amikor újra felszentelték a lázadás után, a makabos lázadás után a templomot, az volt az egyik csoda, hogy találtak megszentelt olajat, de nagyon keveset, és hát ezzel a megszentelt olajjal kellett a mécstartókat föltölteni, és hogy beindítani vagy begyújtani ezeket a mécseseket, hogy világítsanak, és hát ez is része volt ahhoz, hogy az ószövetségi Isten tisztelet működjön, hát ha nincsenek meg az elemek, akkor nem fog működni. Szóval találtak egy minimális mennyiségű olajat, ezeket beleöntötték a menórának a kis mécstartóiba, meggyújtották, és az volt a probléma, hogy látták, hogy ez nagyon-nagyon kevés, és nincs megszentelt olaj, és ahhoz, hogy ilyen megszentelt olajat elkészítsenek, a bonyolult eljárás volt, az 8 napra volt szükség. És tudták azt, hogy 8 napig készítjük az adagot, 8 napunkban lesz egy nagyobb adag majd, de akkor ez újra ki fog aludni, mert ez nem fogja sokáig bírni. És ez nincs benne a Bibliában ez a történet, de hát ezt az egyház történetből tudjuk, vagy a történetleírók írták le, a zsidók hagyományában ez benne van, hogy azt a csodát élték át, hogy az az egy napra szóló olaj, amit találtak, az egészen 8 napig égett, és amikor elkészítették az új megszentelt, elkészített olajat, addig a menórában folyamatosan világított a fény, tehát égett az olaj, és nem fogyott ki. És ennek az emlékére a zsidóknak van egy hatalmas nagy ünnepük, ami általában a mi naptárunkban karácsony előtt van egy kicsivel. Tudja valaki, hogy mi ez? A Hanuka. A Hanuka ünnepe, ami azt jelenti magyarul, hogy az újraszentelés, vagy a felszentelésnek az ünnepe, tehát amikor a szentélyben újra tudták szentelni az eszközöket, és a menórában újra meg tudták gyújtani a fényt, ez egy csoda volt, és hát az, hogy 8 napig égett az, aminek csak egy napig lett volna szabad égni. Ennek a csodának az emlékére a Hanuka ünnepet megünneplik a zsidók. Igen ám, de amikor a Hanukának az ünnepe van, akkor egy másik, hogy is mondjam, mécstartót vagy gyertyatartót használnak, és akkor szeretném nektek megmutatni, a kettő között mi a különbség. Kilencágú és hétágú. A kettő között, tehát a lényeges különbség ez, hogy nem ugyanannyi tartója van az egyiknek, mint a másiknak. A Szent Sátorban lévő eredeti menóra, vagy mécstartó, az alapvetően a kisebbik, tehát a hétágú, a hetes számot jelenti, a teljességnek a számát, a szentségnek a számát jelenti, míg a Hanuka ünnepnél használt mécstartó, vagy néha gyertyát is raknak bele, gyertyatartó, az annak a szimbóluma, hogy volt egy napig elég olaj, és az meddig égett? 8 napig. Tehát ezt a kettőt érdemes nem összekeverni, vagy tudni azt, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki megszentségtelenítette a menórát, hanem a zsidó hagyományban ez benne van. Most tehát most a történet után menjünk vissza azért a menórához, vagy az Isten hét lelkéhez. És amikor az Isten hét lelkéről beszélünk, akkor szeretném azt az igeverset idézni, amit már említettem, hogy körülbelül 6-700 évvel Krisztus születése előtt Ézsaiás kap egy proféciát a messiás eljövetelével kapcsolatban, és azt mondja, hogy vesszőszál hajt ki Isai törzséből, hajtás sarja gyökereiből. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének a lelke. Ez Ézsaiás 11:1-2-ben van leírva. Próbáljuk ezt megfejteni. A profécia úgy kezdődik, hogy vesszőszál hajt ki Isai törzséből, hajtás sarja gyökereiből. Isai az Dávidnak az édesapja volt. És, tehát Isainak a fia volt Dávid, és Dávidnak az utódja volt maga Jézus Krisztus a földi síkon. És amikor azt mondja a Biblia, hogy egy ilyen vesszőszál hajt ki majd Isai törzséből, tehát ebből a családból, akkor ez a valaki, aki majd megfogja, egyrészt ez lesz a messiás, és aki messiásként meg fog jelenni ezen a földön, aki az Istennek a követe, az Isten küldötte, vagy az Isten fia, arra jellemző lesz, hogy az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács lelke, az erő lelke, az Úr ismeretének a lelke, és az Úr félelmének a lelke. Valaki megszámolt, hogy hány lélek van itt? Kereken 7. Tehát amikor a jelenések könyvét próbáljuk tanulmányozni, és az a kérdés, hogy az Isten hét lelkéről valami fogalmunk legyen, hogy miért mondja János azt, hogy látom, hogy ott van a trónus előtt, meg ott dobog a hét láng, az Isten hét lelke, meg üdvözli a hét lélek a gyülekezeteket, hogy ki ez a hét lélek? Egyébként a Bibliában sok hely nincsen megnevezve így, hogy a hét lélek, viszont az Ézsaiás proféciájában ez benne van. Tehát az Úr lelke, a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács lelke, az erő lelke, az Úr ismeretének a lelke és az Úr félelmének a lelke. Tehát hét lélek, ami a teljességet jelenti, és hogyha ezeket így sorba írnánk, akkor nyugodtan oda tehetnénk, hogy egyenlő, szent lélek vagy szent szellem. Csak mégis más-más megnyilvánulások, más helyzetben, hol az egyik, hol a másik módon nyilvánul meg ez a lélek, de összességében a Szentlélekről van szó. Akkor nézzük meg, hogy az első lélek a hét közül hogy működik. A középsőt próbálok belekezdeni, és akkor meglátjuk majd, hogy meddig jutunk. Azt mondja a Biblia tehát, már az ószövetségi profétáknál, hogy az Úr lelke nyugszik rajta. Amikor azt mondja a Biblia, az Úr lelke, akkor néhány helyen azt is olvassuk, hogy Krisztus lelke, tehát ez ugyanaz, az Úr lelke, Krisztus lelke, vagy az Isten lelke, ez mind-mind ugyanez ez a kategória, csak más-más elnevezésekkel. Tehát az Úr lelke hogyan tud működni. Azt lehet látni, hogy alapvetően, amikor valaki megtér, megvallja a bűneit, és elfogadja, hogy Jézus a Messiás, ő a szabadító, és Jézus behívja az életébe, akkor tudjuk azt, hogy sokszor azt mondjuk, hogy Jézus behívtuk az életébe, Jézus az életünk ura, és ez teljesen rendben van. De Jézus fizikálisan nem jelenik meg az életedbe, vagy a lelke szellemedbe, hanem ki jön oda be? A Szentlélek. A Szentlélek az, aki bevilágít, mert ő az, aki megvilágít mindent. Megjelenik a Szentlélek az életedbe, rávilágít a bűnökre, föl tud ismerni a bűnöket, vezetni fog az imádságban, mindenben, a megszentelődésben. Tehát amikor Jézus Krisztust elfogadott személyes megváltódnak, ha a Szent Háromságot nézzük és külön választjuk a személyeket, akkor azt tudjuk mondani, hogy az Isten megbocsátja a bűneidet azért, mert Jézus meghalt érte, és a Szentlélek az, aki eljön és megszentel téged, és elkezd működni az életedben mindaz, amit az Isten szeretne, hogy elvégezzél. Tehát a megtérésnél a Szentlélek megjelenik mindenkinek az életében, és ha a hét lelket nézzük, hogy az Isten hét lelke hogy működik mondjuk a megtérésnél, én úgy látom, hogy mindenképpen az Úr lelke az, vagy az a láng, ami legelőször föllobban, amikor megtér valaki. Nézzük meg, hogy miről beszélünk. Azt mondja Róma 8:9-ben a Biblia, ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha az Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hát, ahogy az előbb mondtam, az Úr lelke, Isten lelke, Krisztus lelke, ez ugyanaz, csak más-más kifejezésekkel, tehát ez egyről van szó. Nem a hét még tovább van bontva, hanem ugyanarról van szó. És itt a római levélben Pál apostol tehát azt mondja, hogy ha valaki nem test szerint akar élni, tehát megtér az Istenhez, és egy új élete lesz az Istentől kapott kegyelmi lehetőségként, megváltott élete lesz, a Szentlélek beköltözik az életébe, akkor már nem test szerint él, hanem lélek szerint, és az Isten lelke fog benne lakni, de azt mondja, de akiben nincs a Krisztus lelke, vagy az Isten lelke, az nem az övé. Tehát vagy valakinek az életében ott van a Szentlélek, vagy a Krisztus lelke, vagy nincs ott. Ha ott van, akkor megtért emberről beszélünk, mert a Szentlélek működik benne. Ha nincs ott, akkor nem megtért emberről beszélünk. Ott is működhet a Szentlélek egy nem megtért embernek az életében, de az alapvetően arra vezet, hogy térjen meg. De amikor megtérünk, akkor költözik be tulajdonképpen az életünkbe, akkor fogadjuk be. Tehát az Úr lelke a megtérésnél tulajdonképpen kigyullad egy ilyen fény benned, és egy csomó dolgot fölismersz, egy csomó dolgot megtudsz, hogy milyen voltál eddig. Akik megtértetek, már gondoljatok vissza a megtéréseteknek a napjaira vagy pillanataira. Én úgy tudok visszagondolni erre, hogy folyamatosan, szinte naponta többször azzal szembesültem, hogy hú, eddig ezt csináltam, de most már nem fogom. Eddig ez jónak tartottam, de most már nem tartom jónak. Eddig így éltem az életemet, de most már így szeretném élni az életemet. Tehát a Szentlélek, vagy az Úr lelke, hogy bevilágít az életembe, elkezd megváltozni minden, és ilyen prioritási sorrendek cserélődnek, ami nekem addig nagyon fontos volt, az lehet, hogy a 200. lesz, és azt mondom, hogy lehet, hogy az életben soha nem foglalkozok vele, úgy is jó, de valami meg, ami nem volt korábban fontos, az nagyon előkelő helyre jön, és azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon fontos lesz most már a számomra. Tehát az Úr lelke, amikor megnyilvánul, akkor elkezd így vezetni bennünket. És ez az, ami az Úr lelke az, ami meg is tud tartani bennünket, vagy segít bennünket abban, hogy ilyen teherhordozóak legyünk, vagy az Istenbe tudjunk kapaszkodni. Amikor az Úr lelkéről beszélünk, és arról, hogy az Úr lelke működik az életünkbe, ez azt jelenti, hogy egyrészt, hogy keresztény ember vagy, másrészt, hogy egy csomó áldozatot fogsz vállalni. Persze, aki nem tér meg, az is vállal egy csomó áldozatot, csak annak semmi értelme nem lesz. Tehát az mind hiába valóság. De aki megtér, az is vállal egy csomó áldozatot, hozol egy csomó áldozatot az Istenért, az életszentségedért, azért, mert követed az Urat, tehát megváltozik sok minden benned, sok mindenre nemet mondasz, és radikális életváltozás lesz az életedbe. Tehát egy áldozatokat hozol, de ahhoz, hogy ezt az áldozatokat meg tud tenni, sőt, jó szívvel tud megtenni, örömmel tud megtenni, ez létfontosság, hogy az Úr lelke ott legyen az életedbe. Mert ha valaki elkezd jó dolgokat csinálni az Úr lelke nélkül, azt tudjátok mi? Üres vallásosság. A formákat valaki fölveszi, magára erőlteti azokat a gyakorlatokat, formákat, beszédstílus, nem tudom, életstílus, bármit, amit mondjuk egy igaz keresztény tesz, de egyébként ezt nem belülről teszi, hanem mint egy ilyen kabátot magára vesz. Tehát az Úr lelke nélkül ez egyszerűen nem működhet normálisan, vagy nem működhet jól. És Krisztus lelke, amikor beköltözik az életünkbe, vagy az Úr lelke, akkor ahhoz ad nekünk erőt, vagy segít nekünk, hogy ezeket az áldozatokat örömmel fogod megtenni. Hozok egy példát, átmegyünk a pszichológiának a területére. Aki tanult minimálisan is pszichológiát, az tudja, hogy itt a mögöttem lévő képen az Abraham Maslow-nak a piramis felfedezése van, hogy ő azt mondta, hogy megfigyelte az embereket, úgy működnek az emberek, hogy bizonyos szükségletek, alapszükségletek, ha be vannak töltve, akkor egy szinttel följebb lépünk, ha az is be van töltve, úgy megyünk följebb is. Tulajdonképpen a legtetején van az, hogy önmegvalósítás, egy csomó dologra tudok szállni időt, energiát, amikor minden más már megvan az életemben. Tehát ő azt mondja, hogy vannak alapvető fizikai szükségletek, tehát például az, hogy aludjunk eleget, vagy együnk eleget, vagy ígyunk eleget, meg mindenféle ilyen fizikai szükségletek. Ha ez nincs betöltve, akkor ezzel fogsz foglalkozni, és semmi más nem fog érdekelni. Aztán azt mondja, hogy ha ez be van töltve, akkor a következő a biztonság után, vagy az elfogadás utáni igénye az embernek, és hiába van ennivaló, meg innivaló, meg tudok volna aludni, de hogyha nem érzem magam biztonságban, akkor ez a biztonság hiánya annyi mindenben korlátozza a gondolkodásmódomat, meg annyira elveszi az energiámat, hogy nem marad időm meg energiám másra. Ezzel foglalkozok, hogy védjem magam. És aztán azt mondja a Maslow, hogy ha ez is be van töltve, alapvetően biztonságba érzi magát az ember, akkor jön egy következő ilyen terület, ami a szeretet, az elfogadásnak a területe, az emberi kapcsolatoknak a kiteljesedése, és hogy ide csak úgy lehet eljutni, hogyha az előtte lévő két szükséglet be van töltve. Mert ha valakinek nincs mit tenni, vagy nem érzi magát biztonságban, akkor nem érdekli a másik ember, meg nem a kapcsolatok kiteljesedésében akar gondolkodni, hanem a saját szükségleteit akarja betölteni. És hát a szeretet és az összetartozás rész is be van töltve, akkor jön az önbecsülés rész, ami szintén egy fontos része az embernek, és ez is megvan, akkor jön az önmegvalósítás, amikor jut erőm és energiám sok minden másra, ami nem csak rólam szól, hanem másoknak való segítés, olyan dolgok, ami... Hát én idézőjel megjavítom a világot, meg nem tudom, másoknak osztogatok mindenféle szépet és jót. Ezzel semmi újat nem mondtam, szerintem ezt mindenki ismeri. Még azt is mondhatjuk, hogy ebbe van egy óriási igazság. Nem? Ha valaki emberből van, és így éli az életét fizikálisan, akkor azt mondja, hogy hát ez az ember egy okos ember volt, tényleg jól figyelte meg a dolgokat, és igazságokat ért, és ez tényleg így működik. Igen ám, de egy dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket. Azt mondja Róma 8.9-ben a Biblia, amit már előbb idéztem, hogy ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. Vagyis, ha az Isten lelke lakik bennem, kigyullad ez a fény, az Isten lelke megjelenik az életembe, akkor már nem csak fizikálisan élem az életemet, hanem lelkiek vagy szellemiekben élem az életemet, kinek hogy tetszik, és ez azt jelenti, hogy ez a Maslow elmélet nem biztos, hogy alapvetően érvényes lesz az életemre. Mert ezeket fölül tudja írni a Szentlélek, akit egyébként nem érdekelnek ezek a dolgok. Vagy az Úr lelkét nem érdekli, hogy most a biztonság utáni igény az mekkora, meg a fizikai szükséglet mekkora, meg az önbecsülésünk mekkora, meg nem tudom, tehát ez abszolút lényegtelen kérdés. Pál apostolnak az egyik ilyen bizonyságtételéből hoztam egy idézetet. Azt mondja Pál apostol egyszer, amikor így kijön belőle, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam 40 botítést egy híján. 3-szor megvesztőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést. Egy ét és egy napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszültségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezt mondja 2 Korintus 11.24-től Pál apostol. Ha ezeket úgy komolyan végignézzük, akkor azt mondjuk, hogy hú, de szegény ember, milyen nyomorúságos élete lehet ennek. És hogyha mellé tesszük a Maslow piramist, akkor azt mondjuk, hogy ez a fickó az egész életét tulajdonképpen így az első két szinten tölt, és itt vegetál. Mert nincs biztonságban, valamikor nincs mit ennie, állandó veszélyben van, tengerben, emberektől, utazások közben, még a testvéreitől is, áltestvérek, akik azt mondják, hogy mi szeretünk téged, de mégse szerették őt, és megtámadták. És amikor ezt éli át ő folyamatosan, és erről tesz bizonyságot, hogy az egész szolgálata, az tulajdonképpen összefoglalható, hogy hát ezeket folyamatosan meg kell harcolnom. Hát ha csak az, ha Maszló piramisát ismernénk, vagy az elméletét, meg Pál apostolnak csak ennyit az életéből, akkor azt mondanánk, hogy ezután írt egy újabb levelet, beadta a fölmondását. Nem? Ugye ennek semmi értelme. Hát az Isten is megértheti, ha nincs mit ennem, akkor én nem tudom szolgálni őt. Ha állandóan bizonytalanságban vagyok, akkor ne várja már el az Isten tőlem, hogy én most a másoknak a biztonságát fogom majd segíteni. Ha nekem gondjaim vannak alapvetően a létemmel, akkor én nem fogok foglalkozni másokkal, hogy másoknak az üdvössége, meg másoknak a jóléte, meg nem tudom milyen, foglalkoztasson engem, és akkor én bátorítsam és segítsem őket, igaz? De mit mond a Biblia? Szintén Pál apostol, hogy ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. És ez nagyon-nagyon kulcskérdés, hogy az Isten lelke bennünk van-e, vagy nincs bennünk. Ha bennünk van az Isten lelke, akkor alapvetően nem csak a fizikális síkon éled az életedet, hanem az Isten lelke, aki nem más, mint a Szentlélek, ott van az életedben, és egy szinten magasabbra tesz, nem a testi szinten mész folyamatosan, hanem lelki szinten, amiben azt fogod megtapasztalni és átélni, hogy bizonyos helyzetekben lehet, hogy fizikálisan igaz lenne rád Maszlónak az elmélete, de a Szentlélek olyan erőt ad és olyan bátorítást ad neked, hogy ez nem fog érdekelni, és nem érdekel, hogy most nem eszek, és mégis másokkal fogok foglalkozni, nem érdekel, hogy én nem vagyok biztonságban, mégis másoknak a biztonságával fogok foglalkozni, és lehet, hogy azon imádkozok, hogy Uram, fogalmam sincs, hogy holnap velem mi lesz, de mégis, ha a Maszló piramist nézzük, akkor az önmegvalósítás dolgaival foglalkozom, olyan értelemben, hogy a Krisztus identitást megélem, és egyszerűen hirdetem az evangéliumot, és mondjuk olyan ember, aki veszélyben van és bizonytalanságban van, a világmisszióval foglalkozik. Az egész világ üdvösségével. Ugye a kettő között mekkora különbség van? Vagyis nem mindegy az, hogyha áldozatot hozunk, és azt mondjuk, hogy keresztényként élünk, és ez a keresztény élet ez azt jelenti, hogy tam-tam-tam sok mindent jelent, akkor ezt csak úgy magunkra erőltetjük, és próbálunk ilyen szép vallásos emberként élni, és emberileg erőlködni, és valahogy bebizonyítani az Istennek, hogy hát mi azért csak jó emberek vagyunk. Rengeteg keresztény ember, vagy hát idézőjében keresztény ember ezt próbálja. És megmutatni az Istennek, hogy én azért vagyok valaki. De a Biblia arról beszél, hogy ne ezt csináld. Térjél meg, vagy újuljon meg az életed, az Isten lelkét, vagy az Úr lelkét hívd az életedbe, vagy ez a mondjuk a hét lélek közül, vagy a mécstartó ott van a lelked, de most képzeld el, hogy a Szentlélek mondjuk bevilágítja a lelkedet is, és hogyha ez a mécstartó pont kialszik, az Úr lelke, akkor rád nagyon érvényes lesz az élet minden területén, napi 24 órában Maszló elmélet, hogy majd akkor fogsz foglalkozol másokkal, amikor neked jók lesznek a kapcsolataid, amikor már te sokat ettél, akkor foglalkozol azzal, hogy másnak is adjál, amikor már neked jó nagy magas fizetésed van, akkor gondolkozol azon, hogy másoknak is adakozzál, amikor neked már minden megvan, és azt mondod, hogy már nem vágysz többre, akkor elkezdesz másoknak is szolgálni, és másoknak is segíteni, hogy őket is fölemeld, akkor így fogod élni az életedet. De a Szentlélek ott van valakinek az életében, az Úr lelke, ez a lámpás, vagy ez a mécstartó, ez elkezd világítani, ez azt jelenti, hogy fölül fog írni mindent. A Bibliában rengeteg ilyen példát találunk. Egyszer, amikor Jézus bent van a templomban, és figyeli az embereket, bejön egy özvegy asszony, egy idős asszony, és beledob egy jelentéktelen kis pénzt a perselybe. És Jézus azt mondja, hogy nagyon sokat adott. És milyen lelkületből adott? Miért adott? Azért, mert elvárták tőle. Azért, mert jobb vallásos ember volt. Mindenét odaadta. Miért? Mert a Szentlélek valahogy inspirálta őt ebbe. És boldogan ment haza. És nem úgy, hogy hát mekkora balek vagyok én. Elmentem a templomba, alig volt pénzem, azt is ott hagytam, és akkor most mi lesz velem? Mert ha valaki így megy haza, vádolja magát, mert én az Istennek adtam valamit, és hát miért adtam, és miért kellett ez, és nem is akartam, és csak azért, mert elvárták tőlem, vagy mit szólnak mások, és tele van ilyen önkárhoztatással, ez azt jelenti, hogy valakinek az életében nem lobog az Úr lelke. Mert csak saját magával foglalkozik. Szerintem ezt te is átérted, meg én is, meg mindenki. Ugye amikor nem az Úr lelke inspirál bennünket, akkor nagyon önzőek tudunk lenni. Amikor az Úr lelke ott van valakinek az életében, lobog a menórának mondjuk ez a része, akkor ez azt jelenti, hogy örömmel hozol áldozatot, tudsz megbocsájtani embereknek, még azoknak is, akik ellened vétkeznek, és lényegtelen, hogy bocsánatot kér vagy nem, te érzed azt, hogy én szeretnék megbocsájtani neki, mert az Úr ezt mondja nekem. Igaz, hogy ő nem szeret, de én szeretném szeretni őt. Ugye átélted már ezt, hogy van ilyen. És ez nem a természetes szint, ez nem a fizikális szint, ez nem az, hogy amit kapok, azt adok, mert hát majd ha így lesz, akkor én is így reagálok, ha úgy lesz, akkor majd úgy reagálok, hanem az Úr lelke fölülír egy csomó fizikális dolgot, vagy olyan dolgot a lelkedbe, ami teljesen emberi, hanem e fölét visz téged, és megadja neked azt, hogy egyszerűen a Szentléleknek az ereje, a Szentléleknek a hatalma valami egészen más pályán kezd mozgatni bennünket. Amikor az Úr lelke valakinek az életében ott van és ott lopog, ez azt jelenti, hogy elkezdi szeretni a másik embert. A srácok mondták, hogy sok ezer ember között olyan furcsa volt ott lenni, és mindenféle ember között. De amikor ott vagy sok ezer ember között, mindenféle ember között, és hogy körbenézel emberileg, akkor azt mondod, ő szimpatikus, ő nem, őt szeretem, őt nem szeretem, vele találkozni, őkőre rá se akarok nézni. Tehát ez a természetes szint, igaz? De amikor az Úr lelke föllobban, akkor azt mondod, hogy hát én szeretek mindenkit. Bárkivel szívesen beszélgetnék, bárkivel szívesen imádkoznék. Ha valakinek van valami szükséglet, ha tudok, akkor örömmel segítek ebben. Ez egy másik szint, mint az emberi szint. Az Úr lelkének a működése, ha nem jól működik, vagy nem ég ez a mécs az életünkbe, akkor nagyon üresekké tudunk válni. Nagyon emberiekké tudunk lenni. És hogyha egy gyülekezet, már pedig a jelenések a gyülekezetekről is beszél, nem csak egyénekről, ha egy gyülekezetben nem lobog az Úr lelke, hát ott állandó veszekedés van, ott állandó balhé van, ott állandó petykálkodás van, ott mindig valakinek valakivel van baja, de általában egy embernek sok emberrel, és viszont is így van. Tehát nem a szeretet és az elfogadás, vagy a kegyelem légköre van, hanem ez az emberi piszkálódás. Miért? Mert én vagyok a középpontban, az én szükségletemet töltsétek be, és amikor majd te betöltöd az én szükségletemet, akkor majd én is adok esetleg valamit vissza. Ez az emberi hozzáállás. A Szentlélek munkája, az Úr lelke, amikor elkezd lobogni az embernek az életébe, akkor azt mondja, hogy hát nekem ennyi van, nem baj, de hogyha neked szükséged van rá, akkor én szívesen. Lehet, hogy nekem kevés időm van, de hogyha tudok, akkor szívesen szánok abból a kevésből is neked. Lehet, hogy nekem kevesebb pénzem van, mint neked, de ha mégis szükségben vagy, akkor akár segítek neked, és akár még anyagilag is támogatlak. Lehet, hogy én soha nem fogom elérni azokat az örömöket, meg áldásokat, amiket te, de mégis ezekben a magasabb szinteken, ahol te vagy, te megrekedsz, és én tudok segíteni, akkor szívesen segítek. Mert az Úr lelke ebbe inspirál engem. Ha csak emberileg gondolkozunk, az Úr lelke nem lobogott valakinek az életébe, akkor eszünkbe se jut ilyen. Mint ahogy Pál apostol is az egész életét nem csinálta volna végig, hanem a Szentléleknek az ereje vezeti őt. Nem az Úrnak a lángja lobogott benne, és azt mondja, nem érdekel, hogy ki mit csinál. Sokszor mondja, hogy nem érdekel, hogy ti mit gondoltok rólam. Engem egy dolog érdekel, hogy az Isten mit mond nekem. És ez nem azt jelenti, hogy ilyen beképzelt ember, hanem az, hogy ilyen erős ember, aki ennyire bízik az Úrban. Pedig hát alapvetően az élete attól függött, hogy mit gondolnak róla. Most támogatják őt, vagy nem, megverik, vagy nem, vagy elzavarják, vagy nem, vagy gyülekezetbe tömörülnek az emberek, vagy nem. Tehát nagyon-nagyon függött az emberektől, hogy vele hogy fognak bánni. Szóval az az ember, akiben az Úr lángja így lobog, az nem a jogait követeli, hanem elkezd szolgálni az a krisztusi áldozathozatallal, és ad másoknak, és segít másoknak. Nem túl régen találkoztam valakivel, akinek az életében az irgalmasság ajándéka valami óriási módon működik, és elkezdett segíteni valakinek, aki még mindig nem tért meg, és akinek segít, az folyamatosan átveri őt. Anyagiakban, ígéretekben, mindenben. És amikor egyszer elmondott néhány dolgot, hogy ezt csináltam, és ez lett a következménye, ezt csináltam, és ez lett a következménye, hát úgy megkérdeztem tőle, hogy és van ennek értelme? És tudjátok, mit mondott? Azt mondja, megváltoztatni ezt az embert én nem tudom, de szeretni tudom. És amikor ezt mondta, akkor hát ez az Úr lelke, nem? Mert egyébként mindenki kiakadt volna, és harmadszorra már be se engeded a házba, meg föl se veszed a telefont, és hagyjon békén, és kit érdekel. És ha belepusztul a bűneibe, pusztuljon bele, hát az ő dolga, nem? Így megváltoztatni nem tudom, de szeretni azt tudom. És a szeretethez nem kell az, hogy ő is szeressen engem, nem kell, hogy jót tegyen velem, hát ez az agapé szeretet az nem így működik. És amikor az Úr lángja valahogy elkezd lobogni valakinek az életében, akkor ott van az agapé szeretet, ez a viszonzás nem kérő, elvárásai nincsenek című szeretet, vagy egyszerűen ad. És ha valaki az Isten népében akar szolgálni, az Isten komolyan akarja venni, akkor azt mondhatjuk, hogy hát az Úr lángja, vagy az Úr lelke nélkül, vagy a Krisztus lelke nélkül, ez teljes mértékben elképzelhetetlen. Az az ember olyan hamar megkeseredik, az egyházat is biztos ott fogja hagyni, és egész életében csak keserűen éli az életét, és azt mondja, én megpróbáltam, de nem sikerült. Mert ez nem úgy működik, hogy emberi erővel ezt meg lehet csinálni. Nem lesz új a képsor, amit láttok a Passió filmből. Mindazt, amit elmondtam, azt gondoljátok át, amikor látjátok ezt a filmbejátszást majd, hogy Krisztus hogy csinálta ezt az egészet végig. Az Úr lelke van én rajtam, ezt mondta. Egy rövid részletet vágtam ki a filmből, de képzeljük a többi részt is hozzá, ami előtte volt, meg ami utána volt még. A Krisztus szenvedése, áldozathozatala, az csak úgy tudott működni, hogy valami természet fölötti erő volt az, aki őt megtartotta. Mert egyébként elképzelhetetlen, hogy ezt valaki végigcsinálja, azért, mert annyira szeret valaki mást. Ugye? És amit még fontos látnunk, hogy miközben Jézust megalázzák, miközben mindenféle rágalmakat mondanak róla, leköpik, megverik, megkorbácsolják, szenved. Ebben az egész szenvedés történetben olvasunk arról Lukács 23-ban, hogy amikor viszi a nehéz keresztet és tudja, hogy mi fog rá várni, akkor megállnak ott mellette asszonyok, akik sírnak, zokognak és sajnálják, hogy szegény Jézus mi lesz vele. És akkor mit csinál Jézus? Tessék? Így van. Mond egy fontos proféciát. Emlékeztek Maszló elméletére? Ha nincs mit tenned, nincs mit innod, ha tele vagy fájdalommal, biztonságérzeted nulla, akkor nem tudsz tovább menni. Jézus mit csinál? Ezek közül semmi nincs meg. Viszi a nehéz keresztet, és tudja, hogy ennél csak nehezebb lesz még. Mikor az asszonyok ott sírnak mellette, és megáll, és azt mondja, ne sírassatok engem, magatokat sírassátok, és mondja azt a proféciát, hogy nem soká el fog jönni majd az az idő, amikor majd a gyerekeitek fognak sírni, és fognak menekülni, és akik nem hisznek bennem, azok majd azt fogják kiabálni, hogy a hegyek essetek ránk, és tüntessetek el engem, mert annyira félni fognak. Ne engem sírassatok, hanem őket. Őket mentsétek meg. Honnan van ez az erő? Aztán szintén a Jézus szenvedés történetében a katonák, hát hogy is mondjam, nem egy ilyen lágyszívű, kedves emberek voltak, akik próbálták enyhíteni a szenvedést, hanem igazán kemény legények voltak, és a parancsot teljesítették, és ott ütötték, verték Jézust, ahol tudták, illetve hát a maga keresztefeszítésnek az egész üzenetében, hát ahogy is mondjam, a humánus dolgok semmiképpen nem voltak benne, az egyik legkegyetlenebb eljárás volt, amit csinálnak. És mégis, amikor Jézus lenéz, akkor azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy mit cselekeztek. Megbocsájt nekik. Igaz? Aztán később olvasok a Bibliában, hogy megfeszítik Jézust, jobbra néz, ott is van egy ember, balra néz, ott is van egy ember. Amíg nem hal meg, addig megy egy kommunikáció ott a három kereszt között, és az egyik kereszten lévő ember az méltatlankodik, és provokálja Jézust, de a másik azt mondja, hogy hát mi bűnösök vagyunk, mi a bűneink miatt halunk meg, de hát ő igaz ember. Rájön arra, hogy Jézus a megváltó. És Jézus a halála előtt a legnagyobb szenvedésében mit csinál? Valakit még a földi fizikális szintről fölsegít a mennybe. Honnan volt ez az erő? Ha az Úr lelke nincs ott, akkor ez az erő nem működik. Ha te életedben nincs ott ez az erő, vagy az én életemben, akkor egyszerűen nem így működünk. Vagy a Szentlélek egy magasabb szintre emel bennünket, és olyan dolgokat is képesek vagyunk megtenni, amit emberileg nem tennénk meg. Vagy olyan dolgokban is örömmel tudunk részt venni, amit emberi szinten csak keserűséggel, vagy egyébként nem is csinálnánk meg. Egy ilyen magasabb szintre helyez bennünket az Isten, ami abban segít, hogy az áldozathozatal, vagy mindaz, amit teszünk, azt örömmel tudjuk tenni, Isten iránti hálából tudjuk tenni, és nem magunkra nézünk, hanem az Istenre nézünk. És majd az Isten bepótolja azokat a szükségeket. Amikor arról beszélünk, hogy áldozathozatal, akkor szerintem mindenkinek bőven van ebből része. Itt van egy csomó szülő a teremben, vagy leendő szülő. A szülőnek az élete miről szól? Áldozathozatalról. Föláldozom az életemet bizonyos értelemben a gyerekeimért. De ha körbenézünk, akkor azt is mondhatjuk, hogy itt a teremben van egy csomó munkavállaló. És ha te dolgozol egy cégnél, vagy üzemnél, vagy itt bármilyen formációnál, akkor tudod, mit csinálsz? Egy csomó áldozatot hozol. Mert mindenért nem fognak téged megfizetni, mindenért nem fogják kifejezni a köszönetüket, meg a hálájukat. Egy csomó olyan dolgot is csinálsz, ami gyakorlatilag úgy átsiklik a rendszeren, te beletetted, és nem kapsz vissza semmit. Áldozatokat hozol. És hogyha nem egyedül éled az életedet, ilyen magányos emberként egy szigeten, hanem közösségben élsz, és találkozol más emberekkel, és vannak kapcsolataid, akkor ezek a kapcsolatok semmi másról nem szólnak, mint hogy sok áldozathozatal. Találkozol valakivel, elmond neked valaki valamit, és arra reagálsz, tehát, hogy segítesz, tehát, hogy elgondolkozol rajta, vagy imádkozol érte. Egyszerűen a kapcsolatok és áldozata hozatal nélkül nem működnek. Nem csak rólam szól minden, hanem a másikról is. Oda-vissza. És hogyha ebben az egészben ott van az Úrnak a lelke, akkor ez egy magasabb szinten tud működni. Akkor nem vesztesként érezzük magunkat, meg a másik ember sem, hanem áldottként. Hogy áldás az a helyzet, amiben benne vagyok. Áldás az a helyzet, amiben az Isten beletett. Vagyis a testi szintről a lelki szintre fölemel bennünket az Isten. Mit tanított Pál? Hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. És azt is mondja, hogy akiben a Krisztus lelke lakik, azok az emberek, akik már nem test szerint élnek, hanem lélek szerint, vagy szellem szerint, mindkinek, hogy tetszik. Attól függ, milyen Bibliát nézünk. Egy magasabb szintre emel bennünket Isten. És ehhez szükség van arra, hogy az Úr lelke ott működjön, és ott lobogjon az életünkbe. És a Jelenések könyvében, amikor Jézus Krisztus adja az üzenetet, vagy azt a kinyilatkoztatást Jánosnak, hogy írd meg, amik vannak, és amik el fognak következni, hogy mire van szükség a gyülekezeteknek, meg a hívő embereknek, akkor az egyik ez, hogy a hét léleknek működni kell. Ha a hét lélek nem működik, és mondjuk ezekből most csak egyet beszéltünk át, az Úrnak a lelke, vagy a Krisztus lelke nem lobogott a gyülekezetben, nem lobogott az egyházban, akkor az egésznek semmi értelme nincs. Mert a lényeg nincs benne. Ha viszont benne van, az Úr lelke ott lobog valakinek az életében, akkor minden fantasztikusan tud működni. A kérdés az, hogy a te életedben ott lobog az Úr lelke. Lehet, hogy azt mondod, hogy igen, mert megtértél, és akkor ez így rendben van. De az sem mindegy, hogy pislákol, vagy pedig erősen világít. És tudod, ha sok konfliktusod volt, vagy nehéz napokat éltél át, vagy fáradt vagy, akkor lehet, hogy ez az Úr lelke nem annyira lobog, hanem inkább csak pislákol. És minél inkább kisebb az Úr lelke az életedben, annál több fizikai energiát igényel, meg lelki, tehát pszichikai energiát, inkább így mondom, pszichikai energiát igényel az embertől. És iszonyatosan el lehet fáradni. ha mindig csak a fizikai, meg a pszichikai energiádat adod, és gyakorlatilag nem kapsz vissza semmit, hogy nagyon nehezen működnek a dolgok. Amikor az Úr lelke ott van, akkor ezt újra föltölti. Adsz, és nem fáradsz el. Szolgálsz, és örömmel teszed. Persze ebben benne van a pihenésed és az Isten kijelentése, tehát nem azt jelenti, hogy nap 24 órájában mindig aktívnak kell lenni, és mindenre reagálni kell, tehát ezt jól értsétek. De ugye láttatok már kiégett hívő embert, láttatok már olyan embereket, akik megkeseredtek. Ez azért van, mert az Úr lelke nem lobogott bennük. Elkezdenek fizikális erővel, testi módon reagálni, és akkor behozni mindent, amit tanultak meg, amit tudnak, és bizonyítani, vagy megvédeni magukat, vagy megtámadni valakit. De nem erre van szükség, hanem arra, hogy az Úr lelke lobogjon az életünkben. És amikor az Úr lelke lobog, akkor a testi szintről egy lelki szintre tudunk fölemelkedni. Olvastam sok évvel ezelőtt már Kornyai Jánynak az életét. Ő egy egyszerű ember volt, akit Isten elhívott sok évvel ezelőtt, hogy szolgálja őt. A magyar baptista történelmnek egy nagy alakja volt, aki sok ezer embert vezetett az Úrhoz. És az ő életrajzában van leírva egy olyan történet, hogy egy ilyen gazdálkodó ember volt, akinek volt egy nagy birtoka, vagy tanyája, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani, hogy akkor minek nevezték ezt. És azt írja le, hogy egyszer egy éjszaka fölébred, és azt hallja, hogy a padláson valami mozgás van. És fölment, és hát lebuktatott valakit, aki pont lopta a búzáját, vagy nem tudom mit, amit ott tárolnak. És ez a kedves ember, ez a Mihály ember nem azt mondta, hogy az anyádat erre, meg amarra, meg mit képzelsz, meg hívom a csendőröket, meg mi lesz ebből, hanem azt mondta neki, hogy biztos szükséged van rá, segítek levinni, és legyen a tiéd. És tudjátok, amikor ilyeneket olvasol, akkor egyrészt vagy az, hogy ez bolond, ez nem normális, egy ilyen ember így jár hozzá az értékekhez, vagy pedig az Úr lelke működik benne. Igaz? És nem azt mondom, hogy minden helyzet, ha hozzátok jön a betörő, akkor adjál oda neki mindent, és adjál hálát az Úrnak, hogy kifosztották a házadat. Tehát nem erről szól a dolog. Csak hogy bizonyos helyzetekben, amikor az Úr lelke ott lobog az életedbe, úgy tudsz reagálni, akár érthetetlen helyzetekbe is, amit fizikálisan, vagy a józan észre, hát ezt biztos nem csinálnám meg, és én sem, meg te se. De mégis akkor a Szentlélek azt mondta neki, hogy tedd ezt meg, és én nem ismerem a történetet tovább, de lehet, hogy ezt az embert az Úrhoz vezette. És a Jack Buza megír annyit, hogy valaki megtérjen. Hogy ne érne meg? Ugye értjük, hogy az Úr lelke, hogyha ott van, akkor nagyszerű dolgok történnek. Ha az Úr lelke nincs ott, akkor nagyon rossz dolgok történnek. Befejezésül még egy klippet hoztam. Én csak azt kérem, hogy ha eddig nem tettétek, dőljetek hátra a székben. Mindaz, amit eddig hallottatok, gondoljátok át, és hogy figyelitek ezt a klippet, mert ha érted az angolt, akkor úgy is van, nem, akkor olvasd a feliratot. Tegyél föl magadnak kérdést, hogy én is így gondolom, én is így élem az életemet. Ha igen, akkor azt jelenti, hogy az Úr lelke lobog benned, ha nem, akkor ez azt jelenti, hogy az Úr lelke vagy csak pistákol, vagy elavult, vagy nem tudom, valami hiányzik, és ez a mai vasárnap, ez semmi másról nem szól akkor a számodra, hogy azért imádkozz, hogy Uram, segíts nekem, hogy az Úr lángja lobogjon bennem, a Krisztus lelke ott legyen bennem, mert szükségem van rá. Mert egyébként kiégek. Következzen a klip.
Yeah.
Szóval szükségünk van az Úrra. Szeretném, ha most imádkoznánk, és ha te is úgy érzed, hogy szükséged van Istenre, szükséged van megújulásra, túl kicsi az a fény, vagy egyáltalán nem is világít, akkor itt az idő. Aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyitatik, ezt mondja a Biblia. És ha valaki most kéri, hogy az Úr lelke jön az életébe, akkor most fogja megkapni. Ha valaki őszintén jön Istenhez, az Isten őszinte szeretettel és tisztelettel fog reagálni erre. Most, amikor imádkozunk, add kérlek benneteket arra, hogy legyünk őszinték Isten előtt. És ha te olyan ember vagy, aki még nem adtad át az Úrnak az életedet, akkor itt az idő, most vagy soha. Tedd meg, hogy az Úr lelkét hívd az életedbe. Mert akiben nincs az Úr lelke, az nem az övé. És ha nagyon elfáradtál lelkileg, kiégtél, vagy bűnök terhelik az életedet, szükséged van arra, hogy az Úr lelke újra lobogjon, hogy az Isten felszabadítson. És amíg én imádkozok, hadd kérjem azt, hogy imádkozz te is, és kérd azt Istentől, amire igazán szükséged van. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből hiszünk benned, bízunk benned, és tudjuk, hogy te ígérted, hogy megáldasz bennünket Krisztusban a menny minden áldásával. Drága Úrunk, kérjük ezt az áldást most, és kérjük a kegyelmedet, kérjük a felszabadító hatalmadat, a bűnbocsátó erődet. Imádkozunk azért, Úrunk, hogy tisztíts meg a szívünket minden olyan dologtól, ami eltakarja, vagy eloltja ezt a lámpást, az Úr lángját, a Krisztus lelkét. Imádkozom azért, Uram, hogy hadd lobogjon erősen, és hadd világítson dicsőségesen ott az életünkbe, személyesen is a gyülekezetünkbe. Imádkozom azért, Uram, hogy bármi, ami az akadálya ennek, azt vedd ki az életünkből, vedd ki a szívünkből. Szeretnénk kifejezni, Urunk, hogy Te vagy az első az életünkbe, hogy tényleg szükségünk van rád. És ha egy következő másodpercben nem kapnánk levegőt, akkor is rád van jobban szükségünk, Urunk, mint a levegőre, hiszen akkor egy örökké valóságot veled fogunk eltölteni. Kérünk téged, hogy segíts ezt meglátnunk és megismernünk, hogy nálad nélkül nagyon üresek és nagyon kiszolgáltatottak és gyengék vagyunk. És most imádkozunk, Urunk, hogy segíts bennünket, hogy az ördög semmiféle mesterkedése ne tudja elvenni a figyelmünket, sem az erőnket. Úr Jézus, a Te nevedben megyünk ellen a mindenféle olyan dolognak, ami emberi, ami bűn, ami ördögi vagy démoni, ami kísért vagy befolyásolna bennünket. És imádkozom azért, hogy a Te Szent Szellemed jöjjön és töltsön be bennünket, és újítson meg bennünket, hogy a Te dicsőségedre tudjunk élni. Kérünk, hogy áldj meg így bennünket, Urunk. Ruház fel, vagy hatalmaz fel, Uram, újra a Te mennyei erőddel, hogy ne test szerint, hanem lélek szerint tudjunk járni, hogy a Krisztus lelkével tudjunk előre haladni. Urunk, ez a vágyunk, ezt kérjük most, és ezt add meg nekünk. És köszönjük, hogy megteszed. Amen.